beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Néhány napja, november 13-án volt Magyar László születésének 200. évfordulója, és ennek alkalmából emlékkonferenciával emlékeztek az Afrika kutatóra. A következő percekben mi is ezt tesszük, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szilasi Ildikó Hermina, Afrika szakértő, az Utaz Afrikába utazási iroda alapítója és vezetője, a Magyar Afrika Társaság tagja. Szervusz, Ildikó!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
Ugye neked van közöd nem csak Afrikához, hanem Magyar Lászlóhoz is, hiszen néhány évvel ezelőtt egy hosszabb expedíciót csináltatok végig Lantai Csont Gergő fotográfussal.
Így van, 2012-ben 2 hónapos úgymond emlékexpedíciót szerveztünk. Magyar László elődünk emléké előtt tisztelegve lényegében Angolában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban mintegy 8500 kilométert tettünk meg, és kerestük az egykori tanyáját, úgynevezett libátáját, kerestük a homály fette sírhelyét is, és elképesztően izgalmas helyekre jutottunk el ez alatt a 2 hónap alatt.
Na most mielőtt még belemennénk ennek az expedíciónak a részleteibe, egy pár szót beszéljünk Magyar Lászlóról, mert valószínű, hogy azért az átlagember túl sokat nem tud róla, sőt, én megkockáztatom azt is, hogy nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán a nevére is fölkapják a fejüket, illetve tudják hova tenni, hogy ő nagyjából mikor született, hol élt, és mi volt az ő foglalkozása.
Magyar László 1818. november 13-án született Szombathelyen, és az iskolai tanulmányait részben Dunaföldváron, Öttömösön, Kalocsán és Budapesten a Piarista gimnáziumban végezte el, majd tengerészkapitány lett egy nagyon kalandos néhány év után, pedig a kalabári uralkodónak dolgozott, és így került el lényegében Angolába. Az első megbízatása az volt, 1848-at írunk ekkor, hogy ahogy ő írta, 6 kabindai néger evezőssel felhajózott a Kongó folyamon, tehát az Atlanti óceánon elkezdett észak felé menni, majd, ez sem kis teljesítmény, mert itt a Kongó folyónak a torkolata 6 mérföld széles, ahogy ő írta, és hömpölyög, és elképesztő erővel zúdul bele az Atlanti óceánba, befordultak lényegében a Kongó folyón, és mentek fölfelé, ameddig tudtak, ez az egykori fáruszongói mai jellel a vízesés volt, és utána pedig már ott volt Angolában, illetve a közép-afrikai térségben, ő neki megtetszett ez a vidék, kíváncsi volt, felfedezővérű volt, és egy karavánt szervezett Benguelából, az Atlanti óceán partjáról, az ország belseje felé, ez volt a Biéi fejedelemség egykori területe, ahol letelepedett, tanyát alapított, és a Biéi fejedelem lányát, Inakullu Uzoro herceg kisasszonyt elvette feleségül, és ezzel az előjárói ranggal több mint 400 fős karavánt is kapott, teherhordókat, elefántvadászokat, és ezzel ő a 19. században egyik egyedülálló módon tudott egy óriási területet, és egy addig felfedezetlen, ismeretlen területet bejárni, térképeket rajzolt, etnográfiai, földrajzi megfigyeléseket tett, és ezeket meg is írta magyar nyelven, és amit tudott, hazajuttatott.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az időszak egyik legjelentősebb Afrika kutatója lett?
Azt szoktuk mondani, hogy a magyar Afrika kutatók sorában kiemelkedik azzal, hogy aktív felnőtt életének nagy részét 16 évet Angolában ért és dolgozott, ott is halt meg, és valóban a 19. századi Afrika kutatók közül kiemelkedik abban a tekintetben, hogy ott élt velük, beházasodott egy helyi családba, ő is, ahogy Dordany Emil is Kongóban elsajátított helyi nyelveket, ő is kísérletet tett erre, tehát valóban első kézből figyelte meg a helyi népszokásokat.
Van-e valami olyan felfedezés Afrikában, vagy akár állatfaj, vagy népszokás, vagy valami olyan különlegesség, amit csak ő figyelt meg abban az időben, ami akár a nevéhez köti, ami akár nemzetközi kontextusban is fontossá teszi az ő kutatásait?
Egyrészt ő volt az első, aki Afrikában az akkoriban még fehér foltot hagyó térképen az utolsó térkép részleteket kiegészítette. ugye a portugál hajósokkal, majd a misszionáriusok munkájával kezdődően, ugye általában Afrikának a könnyebben elérhető vagy tengerparti részét tudták jobban feltérképezni. A belső tartományokra, a belső területekre, a klimatikus, a higiénés, az egészségügyi környezet és egy csomó minden gátló tényező miatt nehezebben jutottak be. Belső Angolában magyar otthon volt, úgyhogy bár nem voltak megfelelő műszerei, és mint később kiderült, bizonyos kisebb-nagyobb pontatlanságok voltak a térképen, de az biztos, hogy a térképeknek az egyik része, amit ő ott készített, az egyik első térkép volt erről a területről, másrészt az Ovimbundu társadalom részletes leírásával és megfigyelésével gazdagította az afrikanisztika tudományágát, harmadrészt pedig a transatlanti rabszolgakereskedelemnek egy ebben a kései időszakában, főleg a Kongó folyó mentén lévő, ahogy ő írta, embertelen embervérkereskedelemnek minden részletére kiterjedő pontos leíratát adta, ami akkoriban és egyébként azóta is egy ilyen alapvető forrásműnek számít.
Tehát akkor történelmi szempontból is nagyon fontos kutatásokat. Tehát az ő utódairól lehet tudni valamit, vagy ott Kongóban felelhetők Magyar László utódai?
Biztos, hogy vannak leszármazottjai, ez az, hogy nagyon nagy valószínűséggel feltételezhető. Ő maga írt több gyermekről, a feleségén kívül több nőről, akitől volt számos gyermeke, ahogy így írta le, és nem tudunk róluk semmit. Sajnos a Lantai John Gergellyel a 2012-es és a Magyar Afrika Társaság támogatásában megvalósult expedíció során is mindenhol próbáltuk Magyar László emlékezetét felkutatni. Minden módon próbáltuk, Engana Komónak is hívták, Ladislao magyarnak, Ladislaus magyarnak is akkoriban, senki nem emlékezett semmire. Nem találtunk se írott, se szóbeli hagyományt arra vonatkozóan, hogy valamit mondott volna bárkinek is sajnos a neve. Ami azért meglepő egyébként, mert 2009-ben Kongóban tordai neve sokakat emlékezetre bírt, és őt az egyik kunyhóban előhoztak egy tordai, ami monográfiát is belső Kongóban, például a Kongó utolsó királyságában, a Kuba királyságban, tehát ilyen szempontból vártam volna, hogy valaki valamit tud, de azért azt meg kell említeni, hogy Angolában volt egy 27 évig tartó polgárháború, és azért az rendesen szétzilálta a helyi társadalmakat, kulturális szerkezeteket, úgyhogy nem csoda, hogy és ugye levéltárak, meg archívumok égtek le, meg semmisültek meg, tehát nem is csoda valamilyen szempontból, hogy nem találtunk nagyon írásos vagy egyéb nyomot.
És a törzs, amelynek igen magas rangú tagja lett, és gondolom nagyon tiszteletre méltó tagja lett, annak sem találtátok meg a nyomát sem, vagy a törzsön belüli hagyományokat, mert hogy akkor ezek szerint ott valahol azért mégis a törzsfőnök vagy az uralkodó környezetében élt, az sem volt fontos. Akkor ezek szerint vagy ennyire kihalt akár ez a törzs?
Sajnos pont ez volt az epicentrum, ez a egykori Béi fejedelemség, mai Kuitó és környéke ennek a polgárháborúnak, tehát nagyon sokan egyrészt elmigráltak az országon belül, elvándoroltak, az idősek azok nagyrészt meghaltak, és mi úgynevezett szóbával, helyi hagyományos vezetővel találkoztunk, Alfonso Vitinek hívták ezt az urat 2012-ben, aki mondjuk azt mondhatjuk, hogy hát nem ért föl egy egykori béi fejedelemmel, de az biztos, hogy a helyi emberek ők benne egy hagyományos vezetőt tiszteltek, és őt is faggattuk Magyar Lászlóról.
De akkor ő sem emlékezett rá. És egyébként a ti 2012-es emlékexpedíciótoknak lett-e valami más eredménye is túl azon, hogy mondjuk született rengeteg nagyon jó kép, meg hát gondolom, hogy te erről írtál több helyet is, mindenféle anyagokat.
Egyrészt négy temetőbe kerestük a sírhelyét, és megállapítottuk, hogy láttunk még 1864-es épsírokat, tehát, hogy állítottak neki, akkor az még állhat, meg azt is láttuk, hogy Pontodi Kujóban, honnan utolsó levelét írta, és ahol feltételezhetően meghalt, ott például olyan földmozgások vannak, és olyan természeti környezet van, hogy rengeteg csontvázat láttunk, meg csontokat a mély árkokban, tehát simán lehet, hogy ha oda is temették el, szétzúzta azóta az idő ezt a sírhelyet. És hát rengeteg eredménye volt. Lantai John Gergely National Geographic fotódíjat nyert egy Kongóban készült fotográfiájával, amit a Magyar László emlékexpedíció során csinált, illetve most még az jutott eszembe, hogy itt őszintén bevallom, hogy én a Magyar László expedíció végén vittem el életemben az első turista csoportot a Gungu Fesztiválra Kongóba, és lényegében ezt én sem gondoltam korábban végig, ez a Magyar László emlékexpedíció végét és koronáját jelentő Gungu Fesztivál volt az a számomra meghatározó élmény, és az első utastársaim számára is, ami egyébként megalapozta a későbbi szakmai irányvonalamat és az utazási iroda megalapítására sarkalt. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy tudományos, ismeretterjesztő, de személyes okokból is számos eredménye volt.
Pont erről akartalak kérdezni, hogy Afrika kutatóként, hát egyfajta ilyen tudós hozzáállásból, hogy lettél aztán utazási iroda vezető, alapító, és miért gondoltad, hogy kell egy olyan utazási iroda, ami ha nem is kifejezetten csak ebbe a térségbe, de nagy részt ebbe a térségbe is, nagy részt különlegesebb utakat visz, mint amit mondjuk az úgynevezett mainstream utazási irodák.
Én 15 éve foglalkozom Afrikával, és 24 országot jártam be, és ebből adódik, hogy rengeteget olvastam Afrikáról, és nagyon jól ismerek bizonyos térségeket. Többek között olyan országokat, ahova nagyon kevesen jutnak el, és kevesen jutnak el biztonságosan, szervezetten, és úgy, hogy egy magyar szakértő idegenvezető folyamatosan mondja, elemzi, kontextusba helyezi, magyarázza, hogy mit esznek, mit isznak, miért úgy táncolnak, mi az a maszk, miért úgy van, miért így van. És pont ebből jött, hogy a 2012-es Magyar László emlékexpedíció előtt megkérdezte egy ismerősöm és a baráti társasága, hogy miért mindig csak beszélek Afrikáról, mutassam már meg másoknak is. És így a Lantai Gergő engedélyével megkérdeztem, hogy az expedíció végére becsatlakozhatnak-e néhányan turista módban az expedíció végére, és szerintem ez az, amit én tudok, hogy az utasok keresik Afrikát, én meg nagyon jól ismerem. Utazzunk azzal Afrikával, aki nagyon jól ismeri, aki ezzel kell és fekszik 15 éve, és talán ezek vagyunk mi, és Kongón kívül még olyan desztinációkat tudunk és csinálunk, ami persze csinálunk Mauritius, meg Tanzániát, Ugandát, ezeket mind tudjuk, de ez annyira nem nagy kunst, mert hogy hát ez populáris turisztikai desztináció Afrikán belül, de csinálni egy Gána, Burkina Fasót, Szenegált, ahova rendszeresen viszünk utasokat, az a legkedveltebb, úgymond célországunk Afrikán belül, és talán azt tudjuk a legjobban is. Csinálunk Szudánt, most fogunk csinálni Algériát, tehát, hogy megmutatni olyan országokat is az utazókedvű, felfedezni vágyó embereknek, ahova eddig esetleg nem tudtak, és pláne nem ilyen minőségű szervezéssel nem tudtak volna elutazni.
Mi az oka annak, hogy Szenegált ennyire kedvelik? Átragad az utasokra a lelkesedésed, mert te neked különlegesen kedves Szenegál, vagy pedig valóban annyi különlegesség van abban az országban, amiről nem lehet tudni, hogy már szájhagyomány útján terjed talán, hogy Szenegál az egy különleges úti cél.
Szerintem mindkettő, tehát egyrészt az utas visszajelzések alapján kell ez a lelkesedés, ami azért is tud belőlem 6 év után is, 6 éve viszek utasok a Szenegába is folyamatosan megújulni, mert tényleg egy lenyűgöző és érdekes világ. Tehát azt látni kell, nem is tudom elmondani, tehát mondhatok ilyen jelzőket, hogy színes, meg zsigeri, meg lüktető, meg unhatatlan, meg gyönyörű, meg nem tudom én micsoda, de ezek a szavak tényleg esik adnak amellett a flow utazási élmény mellett, amit onnantól kezdve, hogy megérkezünk Dakarba, Szenegál fővárosába, utazásunk 11 napja alatt minden egyes nap megérzünk. Mert kezdünk egy szenegáli fővárosban, egy fővárosi környezetben. Akkor megyünk a Gori-szigetet.
Még mielőtt folytatnád, ez a főváros mennyire speciális, mennyire őrzi még Afrikának azokat a, hát hogy mondjam, egy kicsit közhelyes attribútumait, ami miatt az emberek azt gondolják, hogy hú, Afrikát látni kell. Vagy ez egy már-már modern nagyváros, amit azt különböztet meg mondjuk egy európai fővárostól, hogy mondjuk fekete emberek járnak nagy részt az utcán, és nagyon meleg van, és hát persze a hagyományoknak megfelelően más az építészet.
Most részben az infrastruktúra az adott, tehát a nemzetközi repülőtér, amelyet találtak át, az kitűnő, európai színvonalú, és Dakarnak is, ennek a közel 2,5 milliós fővárosnak is van egy belvárosi része, ahol kiváló éttermek vannak, kiváló hotelek vannak, és európai jellegű. De azon kívül van másik 18 kerület, Dakaron belül is, amit egyébként az Atlanti óceán körbeölel, tehát tényleg ez egy félsziget, ez is adja különlegességét, amit mi fedezünk. Tehát elmegyünk egy helyi nyóckerbe, ha mondhatom így, szenegáli birkózóiskolába is, és ott látjuk például a diktiket, amit az UNESCO és a Szellemi Kultúrás Örökség védelmi listájára most tervez fölvenni, ami egy elképesztően színesebb pingált, és ez a színes világot reprezentálja is, kis busz, aminek még szemet is rajzolnak, mert hogyha szemet rajzolunk a buszra, akkor jobban lát. Tehát ez a picit ilyen babonást, tradicionális, de aranyosan, színesen, azt is mondom, hogy anekdotikusan babonás világ Szenegál, és akár egy jó kiinduló pont további utazások megkezdéséhez Szenegál fővárosaként.
Egyébként egy ilyen körutazás az mennyire hasonlít az átlagos körutazásokhoz? Most itt arra gondolok, hogy luxusban, vagy szálláshelyekben. Tehát amikor ti utaztok, akkor azért a lehető legjobb szállodákban szálltok meg, és tulajdonképpen az, hogy napközben van ez az úgynevezett mély merülés a helyi kultúrában, és te elviszed őket a legkisebb piacra, hogy ott költsék a pénzüket, a helyi embereknek adják közvetlenül a turisták a pénzüket, és ezzel is segítsétek a helyi lakosságot. Tehát emellett azért ott van ez a, hogy mondjam, a nyugati ember számára nagyon fontos luxus szálloda, mondjuk, hogy este kényelmesen lehessen pihenni, hogy már nem mondom luxusban, vagy pedig ennek a mélymerülésnek része az is, hogy ha nem is végig, de egyszer-egyszer mondjuk sátorba vagy bungalóba laktok, ami mondjuk nem luxus, de különleges.
Én fontosnak tartom, hogy napközben Afrikában, viszont Észak-Európával legyünk, ha valahogy így fogalmaznám meg, tehát napközben tényleg elképesztően izgalmas helyekre viszem az utastársaimat szenegáli jó ismerőseként, éjszaka pedig 3-4 csillagos szállodákban szállunk meg. Ezeknek egy része ilyen kis pici, romantikus, elképesztően színes, trópusi virágos, pálmafás, ilyen kis kunyhó jellegű, bungaló jellegű az Atlanti-óceán partján. Egy része pedig 4 csillagos medencé és mindenféle szórakoztató programokkal, diszkóval és svédasztalos gurmé vacsora lehetőséggel felszerelt csodálatos üdülő telep vagy központ lényegében. Úgyhogy 3 szállást szoktunk érinteni egy ilyen 11 napos szenegáli körutazás során. Az egyik Dakar belvárosában van, ez egy ilyen patinás hely, a másik Észak-Szenegában van, Saint-Louis-ban, a Barbary fölnyelv, ami önmagában egy elképesztő természeti képződmény, egyik oldalán az Atlanti-óceán, másik oldalán a Szenegál folyó, és mindez egy UNESCO világörökségi helyszín Karéjában, és a harmadik szállás helyünk ez az úgynevezett Palm Beach Hotel, ez pedig Sully üdülővárosában, ugyancsak az Atlanti-óceán mellé települt. Nekünk beváltak, úgyhogy ott eszünk, ott alszunk, ott tanulunk dzsembe dobolni, táncot, ott szilveszterezünk, ott akrobatizálunk, ott gyönyörködünk a folklorsokba, de reggeltől szürkületig kimegyünk az igazi Afrikába.
És ha már itt említetted a szilvesztert, nem sokára indultok egy szilveszteri útra. A szilveszteri út miben különbözik egy hagyományos szenegáli körutazástól?
Valóban december 27-én fogunk legközelebb Szenegálba utazni, január 6-áig tart ez a népszerű túránk. Hát amellett, hogy a turisztikai látványosságokat, így például a UNESCO világörökségi helyszínként jegyzett Goré-szigetet, Szalum Delta Nemzeti Parkot és Saint-Louis városát ugye útba ejtjük, megyünk a Rózsaszín tóhoz, megyünk a Bandia vadasparkba, ahol zsiráfok, kobantilopok, struccokkal találkozunk, és így is kezdjük lényegében az új évet egy jó kis afrikai szafarival. Ami non plus ultra ennek a túrának, az a mindenképpen az a szilveszter, tehát fergeteges folklorsó, tűzijátékkal, akrobata táncosokkal, gurmé svédasztala tényleg az Atlanti-óceán partján, tehát ez már önmagában megkoronázza ezt az utazást, illetve az, hogy újévi áldásban, úgynevezett barakában lehet annak része, aki velünk tart, ugyanis egy szenegáli hiedelem szerint ott barakát lehet kapni, főleg a Tuba Szent városában, úgyhogy ha ott mondunk tenyérrel felfelé fordítva imát, akkor biztos, hogy a következő évben csak szerencse, egészség, jólét és mindenfajta anyagi gyarapodás áldás tart velünk majd az utunkon.
Akkor ezek szerint itt lesznek varázslók és mindenféle vallási szent emberek fogják kísérni ezt az utat?
Mi szoktunk egy rövid bepillantást kapni a helyi vallásba, a muridizmusba, ahol valóban ezek a marabuk, vallási vezetők, akiket tényleg szentként tisztelnek a helyi emberek, ezeket az áldásokat, barakát osztogatják. Aki hisz ebben, befogadja, aki nem, az csak gyönyörködik a különböző épületekben, aztán megyünk tovább.
Van még szabad hely, és egyáltalán hány ember fér bele egy ilyen turnusba?
Mi általában az őszi szünettől a tavaszi szünetig szervezünk utazásokat Szenegálba, és kis csoportok, 10-12-14 fős csoportokkal szoktunk indulni, mindig magyar szakértő idegenvezetéssel. Nagyon jó Szenegál, mert 7,5 órás repülőúttal elérhető, az egyik legbiztonságosabb ország, legolcsóbb ország is egyébként a repülőjegy tekintetében, nincs kötelező oltás, nincsen vízum, de ezért is a szilveszteri túránk az mindig nagyobb. 6 éve elképesztő sikerrel szervezzük meg, úgyhogy oda 30 főt várunk, és valóban még néhány szabad hely van a buszban, úgyhogy én buzítok mindenkit arra, hogyha egy felejthetetlen szilveszteri körutazásban szeretné zárni az évet, akkor esetleg fontolja meg Szenegált.
Illetve hát akár kezdje is az új évet a Szenegálban. Az időnk aztán elfogyott. Én nagyon köszönöm Szilassi Ildikó, Afrika szakértőnek, a Magyar Afrika Társaság tagjának, az utazafrikába.hu utazási iroda alapítójának, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, nem sokára a hírek következnek, ezzel a műsorral legközelebb, ugyanitt egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedd délután a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, remélem akkor is velem tartanak majd. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
A beszállókártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropical magazin.